Szervusztok, kedves hallgatóink, üdvözlünk titeket a Kontrában. Én Grósz Béla vagyok.
Én pedig Bognár Tamás.
És mai kedves vendégünk pedig...
Sziasztok, most Kata Blanka vagyok.
Bevallom, mindig kurva kedvetlenül érzem magamat ettől, hogy Blanka vagy Kata az első neved, mert a Pro Cycling Stats-en tök másképp áll, és én is mindig összekerül, és íratlanul awkward, hogy már egyébként két műsoron keresztül beszélünk róla, de most kérdezem meg.
A Blankát használom.
De akkor nem tévedtem, hogy a polgári első az a Kata, ugye?
Igen, igen.
Jó, akkor félig nem csesztem el. Blankát azért hívtuk meg a műsorunkba, nem csak azért, mert... Hát most belegondoltam, végignéztem az interjú alanyainkat, hogy gyakorlatilag abban tuti, mert hogy az első vagy, hogy te vagy a legfiatalabb interjú alanyunk, gyakorlatilag így a fele az átlag interjúkorunknak. De hogy nagyon röviden elmeséled, hogy ki vagy, mit csinálsz így az utóbbi pár évedben?
19 éves vagyok, és 3 szakágat csinálok. Mountain bike-ozom, ugye ezzel kezdtem a pályafutásomat, kb. Amióta az eszemet tudom, ringázom, és még cyclocrossozom, meg országútizom.
Az, hogy eszedet tudod, az mit jelent pontosan? Hány évesen kezdtél?
Már ilyen 4 évesen versenyeken indultam. Az első versenyem egy nyaralásom volt Olaszországba, kb. 3 éves lehettem, és csontutolsó lettem, de azt hittem, hogy nyertem.
De szerintem ez abban az időben még úgy nem is számít a gyerekeknek, nem? Tehát, hogy a lényeg, hogy egy jó élménnyel távozzanak a versenyről, nem is biztos, hogy felfogják, hogy mi az, hogy első hely, meg ilyesmi.
Hát, én azt hittem, hogy első lettem, és anyukám még nem mondták el nekem, hogy igazából utolsó, mert annyira örültem, hogy első lettem.
Na gondolom, akkor nem is voltál akkora mező, mint mostanában a versenyeken, amikor indulsz, úgyhogy még belátható volt a konkurencia.
De egyébként tényleg tök durva, mert te voltál az a versenyző, aki gyakorlatilag tényleg így 0 éves kortól így végig tudtunk követni ugye a versenyzői pályafutásban, hiszen tehát a faterod, ugye ő már emberemlékezet óta versenyzik XCO-ba, maratonba, és hát nálatok a komplett család vonult mindig minden rendezvényre, tehát nem volt kibúvó.
Hát nem volt.
Mekkora szerepet játszott tényleg a családod abban, hogy volt valami ilyen szinten választásod?
Hát... Volt választásom, csináltam más sportokat is, jártam atlétika edzésre, meg futni nagyon szerettem, de mindig a biciklizés volt a kedvencem. És azért apukám szerintem hatalmas szerepet játszott benne, ő vitt mindig versenyekre, meg rengeteget túráztunk együtt.
És akkor itt ugye igazságtalan lenne, hogyha csak rólad beszélünk, de két tesód is versenyez.
Hát a Balázs is szerintem hatalmas szerepet játszott ebben, mert mindig jobb szerettem volna nála lenni, és ő egy elég nagy húzóerő volt nekem. Sokat edzettünk együtt.
Mondjam, és ez itt akkor az én kritikus énem jön ki, hogy te most az első felnőtt, illetve 23-as évedet taposod, de előtte már juniorban is nagyon komoly eredményeket összehoztál, csak, hogy mondjam, én személy szerint a junior eredményekkel picit kritikusabb vagyok, illetve nagyon fenntartással kezelem, ugyanis ott még, hogy mondjam, főleg a női fiatal hölgy, nem is tudom, minek nevezem, hogy polkorrekt maradjak ebbe, ezért nagyon-nagyon szórnak az biológiai érettségek, és egy-egy jó eredmény lehet azért, mert mondjuk valaki december 28-án született, a mezőny másik farka meg éppen az év elején, és kettő között van egy évnyi érettség. De ami nagyon-nagyon durva volt, hogy te az évet azért elég erősen kezdted már. Tehát úgy indítottál, hogy under első évesként a cross évben második lettél, és ami nekem még meg tiszteletre méltóbb volt, az amikor a hát tényleg majdnem kétszer olyan idős Marianne Voss mögött második lettél lesz szemben.
Azért cyclocrossban már alapból már évekkel ezelőtt is csak a felnőtt nőkkel versenyeztem, úgyhogy az nem volt szokatlan igazából, és ezért nem éreztem annyira nagy váltásnak ezt, hogy juniorból az elitekkel versenyezni, mert egész cyclocross szezonban az elitekkel indultam, úgyhogy csak örültem, hogy lesz a U23 a cyclocross VB-n.
És egyébként te mennyire nézed ezeket a nagy legendákat, tehát hogy így tartasz tőlük, nem tartasz tőlük, vagy egyszerűen csak így ellenfélnek fogod fel, és igazából ennél jobban nem izgat a történet?
Hát mindig nagyon nézem őket, és nagyon szeretek velük versenyezni, már odaállni a rajthoz ilyen hatalmas nevekkel, nagyon-nagyon jó érzés, és mindig figyelem őket, hogy mit tanulhatok tőlük. De még az elején így, amikor mondjuk egy Sannekanttal versenyeztem, így tartottam is tőle, hogy na most megelőzöm, vagy most ne előzzem, meg olyan furcsa érzés volt.
Nem tiszteletlensége megelőzni a versenyben.
Azért ott volt rajta a világbajnoki, mert az mégiscsak más.
Igen, amikor elgondolkozik az ember, hogy most vajon túl hirtelen robbantottam, és most ezért tudnám megelőzni, vagy ő valamit tud, amit én nem.
De akkor rád nem jellemző az a hozzáállás, amit több fiatal magyartól látunk, hogy azért jár ki világbajnokságra, hogy aláírásokat gyűjtsön, és szuvenír kulcstartókat.
Azért junior első évesen, az első világbajnokságon gomon én is fotózkodtam Mathieu van der Poel-nal, mert ő a kedvencem. De mondjuk Van Aertot is szeretem nagyon.
Mondjuk az nagyon nagy műsor volt, hogy a ketten visszanéztek, ahogy Alaphilippot odafeküdt. Ó, na mindegy, húzunk tovább.
Meg Van Aertnek nagyon jó volt az Insta posztja, amit kirakott. Tehát, hogy így, tehát látszik, hogy ők azért oké, hogy ellenfelek, meg a célvonalig gyakorlatilag elvágnák egymást torkát, de azért igazából mennyire tisztelik egymást.
Hát nekem kettőjükről az Armstrong úr is rivalizálás jutott eszembe, az is egy tiszteleten alapuló elég meleg pite volt, amit ott igen, a ketten toltak.
Hát igen, mikor volt annó az a kabát, vagy sapka sztori, mikor ugye Armstrong beleakadt, és Úrich meg megvárta.
Mikortól vált meleggé nálad a helyzet, hogy így tudtad, hogy profi akarsz lenni, és ez most komolyan nem csak egy nyaraláson fogok elmenni egy Wurschlin, megnyerni egy lángosrapót?
Én mindig is így profi akartam lenni, hogy hát igen, nem tudom, hogy mikor vált így teljesen meleggé, meg biztossá ez, de amióta emlékszem, mindig ez volt a célom, hogy profi legyek, meg még most se ott tartok, ahol szeretnék. De úgy, hát amikor kimentem Belgiumba a cyclocross szezon elején tavaly, az egy elég nagy lépés volt.
És igazából, tehát azért te egész fiatalon mentél ki, tehát hogy mennyire fura kiszakadni itthon a családi közegből, az ismerősök közül, kimenni egy teljesen ismeretlen világba, tehát hogy ezt így mennyire kellett feldolgozni, vagy nem volt abszolút ezzel problémád?
Ez nagyon nehéz volt nekem, én nagyon sokat szenvedtem, és haza akartam jönni az elején. És kint voltam először 2 hetet, az nagyon rossz volt, nagyon rosszul éreztem magam, és akkor utána inkább úgy csináltuk, hogy sokkal többet utazok, kb. Csak a versenyekre megyek ki, és amikor fontos, sok verseny van egyszerre, akkor maradok kint többet.
És mi hiányzott jobban? A család, a versenyzőtársak, vagy maga az ország, vagy tehát mi volt az, ami így a legnagyobb hiányérzetet adta?
Megszoktam, hogy itthon így iskolába járok, és alig van időm, ott meg kint voltam, és unatkoztam, és azt hittem, hogy ott így elpazarolom az életemet. De közben nem, mert 100%-osan arra tudtam fókuszálni, amit szeretek csinálni, és ezt nem tudom, ez ilyen nagy váltás volt, meg nem találkoztam ugye a családommal, az is nehéz volt.
És egyébként mennyire ment ott a kommunikáció a többiekkel, ugye ez egy belga csapat, tehát ott angol a hivatalos nyelv, vagy inkább olyan, mint az olaszok, hogy inkább saját nyelven beszélnek, tehát hogy ez okozott valami gondot, vagy igazából nem ez a része volt a
problémát? Hát amikor kimentem, de ugye ott egyedül vagyok, nem voltak ott a csapattársaim, csak a csapatfőnök, meg a barátnője, velük laktam együtt, és hát az angol az nagyon-nagyon nehezen ment nekem az elején, még most is nehezen megy.
De akkor teher alatt nő a pálma, kénytelen leszel bele tanulni.
És belgára nem fanyolottál rá, hogy azt is megtanuljál?
Nem.
Pedig az csak egy érthetetlen német.
De hogyha a csapattal megyünk, meg ott vannak a csapattársaim, és akkor angolul kommunikálunk. már vannak más külföldiek is, de mondjuk a nagy részük belga.
Hát a cross versenyen azért a standard nyelv a belga, meg angol gondolom legtöbb esetben.
Igen.
Tomi ugye szóba hozta ezt, hogy nagyon fiatalon kerültél ki, illetve hát arra is beszéltük, hogy nagyon erősen ívelt fel a pályád itt hirtelen. Azért látszott, hogy van benne bugi, de hogy akkor a Tomi által belegyezett előzetesben Covidot is behozom a témába. Pont amikor ugye véget ért a cross szezonod, és elindult volna a Monti, akkor ugye a derékbe tört minden, mindenkinek. És nem, hogy élted ezt az egész helyzetet meg? Hogyan sikerült a motivációt fenntartanod? Nem jöttek a kérdőjelek?
Hát, én kint voltam Szlovákiában a barátomnál, együtt edzettünk, úgyhogy az elején igazából örültem neki, hogy nem kezdődött el egyből a szezon. Motivált voltam, edzettem sokat, örültem, hogy végre tudok edzeni, nem csak versenyezni. Aztán hát voltak nehéz hetek, talán 2 hét volt, ami úgy nagyon nehéz volt, hogy most minek edzem, most ennek nincs semmi értelme, azt se tudom, mikor lesz verseny. És utána már így elkezdődtek talán a versenyek. Meg ugye voltam egy országúti versenyen még a Covid előtt pont, úgy szerintem én egész jól kibírtam, meg az elég nagy motivációt adott, hogy már van egy cyclocrossban egy világbajnoki ezüstérmem 2020-ban. Ez is jó volt, hogy én végig versenyeztem igazából az egész telet, azoknak mégis nehezebb dolguk volt, akik egész télen edzettek, és jött a Covid, és akkor megint edzhettek csak tovább.
És akkor mondtad, hogy akkor ezek szerint neked a barátod ő Szlovákiában él, és akkor nem is tudtatok találkozni ez alatt az időszak alatt? Tehát, hogy gondolom, neked haza kellett jönni?
De nem jöttem haza, én ott kint maradtam.
Ja, te ott kint vészelted át ezt az egészet. Aha. Mondjuk igen, ez logikusabb így ebből a szempontból nézve, mert a határok közötti mozgás nem volt túl egyszerű.
Nem, mi pont kimentünk, pont akkor mentünk ki pár nappal előtte, mielőtt bezárták volna a határokat. Talán 2 nappal előtte.
Ilyen tekintetben még mondhatjuk, hogy mázli.
Hát igen, ez nagy mázli volt szerintem, mert hogyha itt egyedül kell edzenem itthon, szerintem nem bírtam volna ki.
És voltak egyébként kint edzőpartnerek, tehát akikkel tudtál úgy edzeni, hogy akár erősebbek voltak nálad, akár ezt a szintet tudták hozni, tehát akik így tudtak azért húzni, meg motivációt adni?
Hát igen, a Miki a barátom. Ő elég jó formába került itt az edzések alatt, úgyhogy ő elég nagy húzóerő volt, mindenképpen szerettem volna leelőzni. Az elején még sikerült, de a vége felé ő erősebb lett.
Jó, azért tegyük hozzá, hogy Miki sem egy iratlan lap, aki most kezdett el Covid alatt bicózni taposó pedál, hanem ő azért a Pannon Cyclingben is profiskodott.
Igen.
Tehát neki nem volt szüksége e-bike-ra ahhoz, hogy tartsa veled a tempót?
Nem. Az a baj, hogy ő így 3 edzés után olyan formába jön, hogy leelőz a nullából, és ez nagyon idegesítő.
A rutin és az évek, a rutin és az évek. Tudod, erre mondják azt, hogy tudok zsírból is menni. Ebben most egyre jobb kezdek lenni, Tomi már nagymester, ahogy látod rajta.
Most már csak menni kéne.
Azaz. Nem, ez mindig ez volt a szöveg, hogy te csak jönni tudsz, de menni nem, hülye gyerek.
Igen, igen. Én még most az alapozó időszaknál tartok, az elmúlt 10 évben.
Na, azt látom, hogy alapozod az alapján, amit iszol. Csak azt nem tudom, hogy hol fogsz.
A viszki nem cukormentes?
Tényleg a versenyzési karrier alatt volt, ugye ez a covidos motivációvesztés, akkor tényleg 2 hétre szorítkozott, de volt olyan pillanat, amikor így legszívesebben megfogtad volna a bringet, és bedobod így az erdőbe. Hogy így, oké, akkor fuck this shit.
Nem tudom, voltak ilyen pillanatok, mondjuk, amikor nem mér a wattmérőm, akkor úgy ezt érzem. De... Nem tudom. Meg ha nem megy az edzés, akkor vannak ilyen pillanatok, de azt így átvészelem, és utána erőt veszek magamon, és csinálom tovább valahogy.
De ez mennyire érdekes, hogy a wattmérő nem működés, ez már teljesen meg tudja a ti generációtokat zavarni. Nekünk meg emlékszem, hogy nekem az egyik ilyen első wattmérőm volt még az országban, amit sikerült azt is széttörnöm.
Milyen meglepő. Mindent széttörtél.
Igen, 63 kilóval nekem sikerült egy durész 53-as nagy tányért is elhajlítanom menet közbe. De hogy igen, hogy ez mennyire érdekes váltás azért, hogy már ezek a frusztráló dolgok nálatok, a ti korosztályotokban.
Igen.
Nálunk még amikor a ketály kilométer órának lemerült a kerékfordulat mérőjében az elem, az lehetett valami hasonló. Mert már volt vezeték nélküli óra.
Vagy elcsúszottak dupla mágnes a kerékről, és nem kétszer olyan gyors kilométert mutathat, nem?
Igen.
Igen, hogy szobolsz itt a munkát, hogy nem mindenki látja ezt a csillogást, meg az eredményeket, de azt a töménytelen munkát, ami mögötte van, azt nem, és akkor itt coming out-olok ebben, hogy évelején azért tettem rád egy sportszeletet, meg egy Snickerst is, hogy elég jó szezonod lesz, így baráti beszélgetésekben. Egy dologtól féltem, hogy ugye a cross szezon az eléggé bele tud neked szólni az alapozásba, és elveszi azt, ami ugye munkát ilyen fiatalon bele kellene raknod. De ez alapján beszélni egy picit arról, hogy mennyit edzettél, hány óra jött össze, és hogy akkor így teljesen újra terveztétek az éveteket, így kényszerből adódóan?
Hát kb. Olyan 20 órás heteket mentem a Covid alatt. Voltak persze pihenő hetek, de olyan 20 óra körül voltak általában. És rengeteg résztávol.
Ez most azoknak a hallgatóknak, akik mondjuk nincsenek benne a sportba, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy 4 órás munkanapokban csak biciklizni egész héten.
Vagy tudom, most majdnem azt hittem, hogy azt mondod, hogy 20 óra az majdnem olyan, mint egy egész nap.
Ja, igen. Nem, de tényleg, tehát belegondolsz, hogy tehát én mindig azt mondtam annak idő, ugye sokan voltak, akik mondták, hogy persze, ha én is profi lennék, és csak adnák alám a cuccot, meg minden, én is tudnék így menni, és én mindig mondtam, hogy basszus, ha nekem napi 4-5 órát kéne kvázi kötelezően a nyerekbe ülnöm, én inkább felvágnám az ereimet. Tehát, hogy azért ahhoz milyen elszántság kell, hogy ezeket az edzés munkákat így minden nap, minden héten megcsinálni. Mindegy, hogy milyen idő van kint, mindegy, hogy milyen a kedved, hogy van-e családi problémát, hogy van-e anyagi problémát, hogy mindezektől függetlenül.
Tehát, hogy itt a 20 óra az megint csak egy relatív szám, ugye? Hát, hogy mondtad is, hogy abban az nagyon sok intenzív intervallos idő volt, amit hogy mondjam, 20 órát eltinglitanglizni azért el lehet bringán. Tehát ez a szabad levegőn fedett pályás vér aláfutásos világbajnokságot meg lehet abszolválni. De komoly minőségi edzésmunkát 20 órában teljesíteni, az nem kis dolog. Főleg ugye ilyen fiatal. Mennyi volt tavaly átlagosan egyébként? Tehát, hogy viszonyítani tudjunk.
Hát télen az ilyen alapozó időszakban, de akkor sem volt annyira alapozó időszakom, de akkor inkább ilyen 16-18 óra, és egy-két hét volt, ami 20 óra körül volt, úgyhogy azt sikerült feljebb emelni.
Jó, tehát így is azért egy 10%-os növekedés megvan ebben, és ez a fokozatosság, amit még annó Walterat is mondott, hogy nem nincsen egyik évről a másikra egy hirtelen nagy kiugrás, hanem úgy szépen fokozatosan, úgy felfelé csalja az ember a potmétert, ami az évek alatt összeadódik.
Hát igen, meg neked így a cyclocross mellett igazából így a téli pihenőidő, ami másoknak vagy alapozás, vagy pihenőidő, vagy ilyenek, tehát hogy az így gyakorlatilag nincs.
Hát nekem most van pihenőm, 2 hét pihenőm. És azért hogyha van cyclocross verseny, azon a héten is összejön egy, nem tudom, szerintem egy ilyen 16 órás hetet simán össze lehet hozni attól függetlenül, hogy van cyclocross verseny, mert ott úgy néz ki egy ilyen cyclocross versenynek a napja, hogy reggel kimegyünk a pályára, megnézem a pályát, megyek rajta mondjuk 2 kört, azzal elmegy fél óra, aztán felülök a görgőre, bemelegítek 3/4 órát, a verseny is 50 perc, és utána meg levezettek 3/4 órát, úgyhogy itt is összeadódik szépen.
És így emlékszem rá, amikor így Monti világkupán voltam kint nézőként, és így végignéztem így a profi csapatok bemelegítését, és mondtam, hogy én azzal így meg is lennék arra a hétvégére. Tehát itt a bemelegítése úgy kell gondolni, hogy ilyen tévénézés közben való pörgetés.
Hát igen, az is méghozzá Cyclocrosson, ott még jobban be kell melegíteni. Vagyis nekem még jobban be kell melegíteni, mint egy Monti versenyre. Hideg is van, és még ugye rövidebb a verseny, úgyhogy intenzívebb.
Tehát, hogy a crossra térünk, amúgy most órákról beszélünk, meg edzésmennyiségről, de hát amiben én szerintem kiemelkedsz, és most a Monti VB az elhúzta, hogy nem csak a crossos mezőnyben, az a technikai tudásod, ez egészen elképesztő, amit tudsz sárban alakítani. Tehát, hogy hogyan sikerült így a technikát elérni, hogy ennyire magas szinten üzed? Gyakorlod, beleszületett?
De nem tudom, nem gyakoroltam úgy igazán. Még U15-U17-ben voltak a válogatottal ilyen technikai edzőtáborok a Gizmóval, és az mondjuk szerintem elég sokat segített. Eplénybe mentünk DH-zni, meg Szemeringen is voltunk, de szerintem főként a Cyclocrossból tudtam itt sok tudást szerezni, mert ott rengeteget tanultam, hát ott mindig sárban van verseny, és ott tanulhattam szerintem a legtöbbet.
Ott mindig keresztbe kell menni.
Hát igen, ezek a közös válogatott edzőtáborokban gyakorlatilag mindenkinek meg lett volna a lehetőség, hogy tudjon akkor így menni. De hát akkor azt mondta, hogy rá voltál kényszerítve arra, hogy jól kell menned sárba, vagy egyébként nincsen ott helyed?
Na, mondjuk én nagyon is élveztem ezeket a technikai edzőtáborokat, meg mindig ilyen hatalmas kihívás volt nekem, hogy hú, ez beugratni, meg az beugratni. Meg, BMX-eztem is kiskoromban a bátyámmal nagyon sokat, a Balázsral építettünk itthon, vagyis ő épített ugratókat, és azon is mindig ugrattunk, úgyhogy nagyon ilyen fiús lány voltam, és mindig utána mentem.
Mondjuk igen, ezt említettük már egyszer podcastben, hogy igazából, ha megnézzük a külföldi nagy versenyzőket, gyakorlatilag a BMX cross mindenkinek az életében benne van. Tehát, hogy az külföldön, meg tőlünk nyugatra igazából, mint az utánpótlás nevelés egyik alapköve szokott szerepelni. Nálunk ez sokkal kevésbé kap teret.
Hogy éled meg a félelmet? Tehát, hogy most oké, beugratod, meg keresztbe csúsztatod, de hogy most, bocs ezért a sztereotípiáért, de csak lány vagy, nem félsz egyébként ezekbe a szitukba?
De, mondjuk tavaly Kanadában a világbajnokságon a pálya az elég durva volt. Ott volt egy ilyen hatalmas ugrató, nem is tudom, de szerintem kb. Nagyobb volt, mint én. Ott eléggé féltem az beugratni, de valahogy mégis ott erőt vettem magamot, nézegettem, hogy ő is beugratja, mindenki beugratja, mondom, akkor én is be tudom ugratni. És beugrattam, és kiderült, hogy igazából semmiség volt az egész. Inkább az ilyen sziklás letörésektől félek jobban. Azok veszélyesebbek szerintem, de valahogy mindig legyőzöm a félelmemet.
Igen, tudod, én vagyok az ilyen öreg papa itt a mikrofon mögött, aki mindent jobban tudom, mi régen történt, de nagyon sokszor hajtogattam, hogy amúgy a mostani pályák valójában nem komplikáltabbak, csak inkább veszélyesebbek és látványosabbak. Tehát, hogy valahogy te is ezt mondod, hogy ezeket az ugratókat azért be lehet adni. Egy komolyan természeti akadályt, mint ott Mont-Szentembe Gabriel, vagy mi a lejtőnek a neve?
Nem tudom, de van egy ilyen, ami kanyarodik, és közben ilyen szikla. Na, az elég durva volt. Én nem, ezek szerintem sokkal félelmetesebbek ezek a természetes akadályok, mint egy épített ugrató.
És nehezebb is rajtuk menni?
Szerintem nehezebb is, igen.
És most Kaprumban a VB-n azért láthattuk, hogy nem kell ahhoz szikra keltet építeni, hogy viccesek legyenek a lefelék.
Leogang.
Ja, Leogang, igen.
Amikor néztük pont így a pályáról az első videókat, akkor mondtam, hogy íj, ez egy klasszikus cross country pálya 10 évvel ezelőttre.
Igen, de előtte lévő napokban még durvább volt, akkor kb. Járhatatlan volt a pálya, mert annyira soros volt, hogy nem lehetett rajtuk lemenni a versenyre. Pont jó lett.
A pont jó, azt azért egy páran nem így élték meg, főleg a magyar kontingensből. Most ez...
Mondjuk a juniorok, ők előző nap versenyeztek, úgyhogy akkor, akkor voltam azt hiszem a pályán, de hát akkor tényleg nem lehetett rajta nagyon közlekedni.
Bár ahogy szokták mondani, mindenkinek ugyanaz a pálya, ugye ugyanabban a futamban.
Igen, tudod, amikor a pályán látszik, hogy úgy van megcsinálva egy felfele, hogy ezek az ilyen műanyag, ilyen kis stabilizátorok benne vannak, hogy ne csúszson szét az esőre, akkor azért ráérz, hogy valószínűleg itt azért csúszni fog a hegy elég rendesen.
Igen.
Hogy maradjunk meg a crossnál, volt annak indoka, hogy miért tolódtál ennyire a cyclocross irányba? Legelén ugye az indította, hogy te mountain bike-os vagy, de azért a legtöbb versenyt monocrossban teljesítetted.
Hát apukám erőltette nagyon a cyclocross, én az elején utáltam, de úgy nagyon-nagyon utáltam. És ő erőltette, kivitt Belgiumba versenyezni, még akkor sem szerettem igazán. Még akkor sem szerettem, amikor elkerültem ebbe a belga csapatba, csak úgy mentem, mert ez az egy lehetőség volt, hogy külföldön versenyezek. A szívem mélyen mindig a Monti volt a kedvencem. Ez csak egy nagyon-nagyon jó lehetőség volt, hogy fejlődjek, meg megmutassam magamat.
És akkor itt, ha most úgyis van egy hatásszünet, akkor itt meg kell követnem önmagamat, és ugye annak idején volt Kazincbarcikán egy cyclocross OB, ahol láttam Petit, azaz apukádat, hogy elég keményen fog titeket, mint gyerekeket verseny közben is, és volt utána egy komolyabb szócsatánk a Facebookon ezzel kapcsolatban, de most így megkövetem önmagamat, és igazából igaza volt, mert ha azt nézem, hogy hova lehetett ezáltal eljutni, akkor mégiscsak neki volt igaza, hogy nem ez a jó van, hagyjuk a gyerekre, nem kell szólni, nem kell keményebben fellépni dolgot erőltette, hanem inkább a határozottság irányába ment el.
Igen, itt ebben igaza volt, hogy ezt a cyclocross tényleg kell erőltetni, mert ez egy jó dolog. És amúgy a végére most már meg is szerettem eléggé. De még mindig a Monti a kedvencem, de a cyclocross-t is nagyon szeretem.
Igen, ez a tudod, ilyen szakításban lévő kapcsolatokat. Amúgy nem vagyunk rosszban, egészen jól el vagyunk együtt. De most behozod édesapáddal kapcsolatot, voltak ebbe surlódások így kettőtől között a sport által, sport véget?
Hát csak itt a cyclocross részében voltak surlódások, de igazából nem voltak olyan nagy surlódások, csak mondták, hogy én ezt nem szeretem, meg nem akarom, és akkor de csináld, jó ez, ügyes vagy, aztán valahogy megszerettem.
Értem, de szájba a buszba indulunk.
Tehát azért nem az, hogy megbékéltél a helyzettel, hanem inkább csak előrébb látott édesapád az egész helyzetben, amit most meg ugye az eredmények között igazolnak abból, hogy így nem volt egy rossz előjárója annak, hogy itt kinyíljon a kapunk előtted.
Igen.
Hogyha már jutottunk itt a világbajnokságig, akkor... És sem mondtam meg világbajnokság, ugye ez volt a hát, utolsó nagy eredményed. Hogyan jött össze ez a második hely? Nem voltál a top favoritok között rangsorolva, azért franciák hada volt, akik ki volt emelve.
Hát én amúgy a top 3-ba vártam magam mindenképp. Én sejtettem, meg éreztem, hogy ezt meg tudom csinálni. Noé Mestóba ugye ötödik lettem az első világkupán, de ott ugye az legelején az első kanyarba elestem, és utána meg visszaértem a második helyre, és de úgy, hogy ilyen méterekkel az egész mezőny mögött voltam, és utána meg elszakadt a dropperemnek a zsinórja, és lecsúszott a nyergem. Úgyhogy egy félkört úgy mentem, hogy lecsúszott nyereggel, aztán meg kellett állnom a depóba, és visszahúzni a nyerget, meg levágni a Bob Dengenort, úgyhogy ott is elmentek elég értékes másodpercek, vagy egy perc is talán. Úgyhogy sejtettem, hogy az ilyen top 5 az biztos meg lehet, de inkább a top 3-ba vártam magam. És ugye itt is a világbajnokságon a rajtom az eléggé rosszul sikerült, kb. Megint csak legutolsónak kezdtem a versenyt, de láttam, hogy Álvarádónak se sikerült, ő pont előlem rajtolt. és így bíztam magamban, hogy azért fel tudok érni, és sikerült is már a startkör végére.
Közben azon gondolkoztam, ha a hülyeség majd kivágjuk, hogy tehát igazából cyclocrossban egyébként a rajtok azok mindig ilyen robbanásszerűek, tehát hogy a Montiba ilyen nehezen jöttek össze a rajtok, mert te megszoktad CX-ben, hogy hirtelen kell indulni.
Hát azért, mert mindig a mezőny leghátuljáról indultam, ez nem rajtam volt, hanem az előző versenyzőként. Ja, nem volt semmiféle pontom, mindig leghátulról indultam.
Jogos, ezt kifelejtettem, hogy az, hogy másodiknak értél célba, az egy dolog, de igazából VB pontod nem volt, tehát nem előre szólítanak be.
Volt 100 pontom a junior világbajnokságról, plusz nem tudom, pár pont, amit a novemesztői világkupán kaptam, úgyhogy igazából nem kerültem előrébb.
Így viszont akkor még durvább a történet, hogy át kellett fésülnöd magad az egész mezőnyön.
Hát igen.
És azért ott senki nem az esélytelenek nyugalmával indul.
Talán az egész világbajnokságnak, meg a világkupa, ennek a két-három hetes ablaknak a legszínesebb eseménye viszont a csapatváltásod volt. Illetve hát nem is csak a csapat, hanem a bringaváltásod. De erről mesélni egy keveset? Hogy mi történt itt, ha valaki kihagyta volna az utóbbi 3-4 hétnek az eseményeit?
Igen, úgy volt, hogy kapok egy új biciklit, azzal a feltétellel, hogy ott hagyom a csapatomat, amivel kezdtem, a Merida Marathon Team CST-t, és két novemesztői világkupa között váltottam egy biciklit. Ez elég komoly nap volt, mert még az első világkupa után autóba ültek a Gábor meg a Miki, és elmentek a biciklimér vissza a cseh-szlovák határhoz. Mert ugye a koronavírus alatt nem lehetett csak úgy teszt nélkül átmenni a határokon, úgyhogy ez meg lett eléggé szervezve. Aztán a másnap meg a két világkupa között az arról szólt, hogy hogy állítsuk be a biciklimet, és nem nagyon sikerült. Azóta a VB-re ilyen centiméteres eltéréseket állítottunk be, úgyhogy eléggé hátfájós volt az a második világkupa, de a VB-re szerencsére összeállt minden, és ez a bicikli pont tökéletes volt arra a pályára.
Igen, ezt néztük is így itthonról, hogy basszus, világkupa közben váltani biciklit, azért ennél kevés durvább történetet láttunk, tehát eleve merevről fullira váltani, az is egy érdekes dolog, de még márkát, tehát egyik márkáról a másikra, nyilván más geometria, más beállítások, nem lehetett egy egyszerű történet.
Igen, nem volt. Elég furcsa volt átülni a merevről a fullira, az elején még idegesített is, ugye, hogy az első novemesztői világkupán a merevvel indultam, a következő nap pullival. Egyszerűen nem tudtam, hogy hasznosítani ezt a két teleszkópot. Inkább belokkolva mentem felfelé, mert nem jöttem rá, hogy ez mire jó, mert idegesített, hogy mozog.
És egyébként mértétek súlyra? Tehát volt különbség jelentős mondjuk az ösztelóshoz képest a merev előnyére?
Hát nem tudom, az a Merida is elég könnyű volt, de ez, hogy fulli, és még nincs meg hozzá a legkönnyebb kerékszet, nem volt sokkal nehezebb, vagy kb. Egy súlyba lehetett.
Hát, tehát akkor ilyen tekintetben azért nem volt nagy hátrány, hogy mondjuk egy kilókkal nehezebb géppel kellett volna menni. És egyébként te mennyire vagy ilyen technikai ember? Tehát, mennyire nézed azt, hogy milyen biciklin ülsz, milyen alkatrész van, hogy most AXS hátsó váltó van rajta, vagy XTR, vagy akármi, tehát hogy ez neked így számít, vagy egyszerűen fölülsz rá és mész?
Hát van pár dolog, ami számít, de úgy igazából nem számít. Mert az, hogy elektromos, vagy bobdenes így a váltóban, az így Montin nem annyira érdekes nekem. Az se, hogy a dropper az elektromos, vagy nem, de azért azt szeretem, hogy a legjobb teleszkóp van benne, meg azért a legjobb alkatrészek, de hogy most nem a legjobb kerék van benne, vagy hogy és egyel alacsonyabb, ez így nem nagyon érdekel, nem zavar.
Aha. És egyébként hogy jött ez a csapatváltás? Tehát, hogy pont ugye világkupa alatt elég élesen sikerült, mellesleg ugye nem is mondjuk úgy, hogy nem is magyar csapatba igazoltál, de nem is Belgába, tehát hogy egy ilyen teljesen, teljesen érdekes hírfolyam indult el erről az egészről.
Ők mondták, hogy meghallották, hogy szponzort keresek, Monty szponzort, és így a Radwell MK, még nap biciklibolt tudott nekem adni egy biciklit, ők mondták, hogy tudnak adni.
Ja, tehát akkor te már szponzorkeresésben voltál ebben az időszakban.
Igen.
Ja, mert ez az info nekünk kimaradt, hogy te igazából már kerestél akkor szponzort, amikor ők megtaláltak ezzel az ajánlattal.
Igen.
És milyen érzés volt?
Úgy volt, hogy majd előbb meg fog jönni a biciklim, csak valahogy elrontották a szállítást, és nem érkezett meg nekik a bringa, úgyhogy ezért sikerült így a két világkupa között.
Igen, ebben a covidos időszakban a szállítmányozás nem volt a helyzet magaslatán, semmilyen tekintetben sehol.
Igen.
Aki nem feltétlenül lenne képbe, hogy itt milyen trackről beszélünk, a Super Caliber, ugye az a cross-country fullia a tracknek, aminek gyakorlatilag nincsen forgáspontja. Ugye ezért tud olyan könnyű lenni majdnem, mint egy hardtail, és nem 100 mm vagy 110 mm rugót van benne, hanem csak 60, amit egy ilyen belső elrejtett mini rugóstaggal ér el. Mennyire, azt mondtad, hogy picit fura volt felülni fullira, de hogy mértétek az időket, hogy gyorsabb vagy vele?
Hát nem mértünk időket igazából, nem mértünk semmit. Csak beállítottuk úgy, hogy jó legyen, és utána azzal edzettem egész héten a VB előtt. Lefelé érezhetően gyorsabb volt a novémesztői pályán.
Igen, én pont az interjú előtt azon gondolkoztam, hogy megnézem a két novemesztói köridőt, ugye, amikor merevvel mentél, meg amikor fullival, csak itt ebbe a kazános káoszba ez kimaradt.
Nem ugyanaz volt amúgy a kör, változtattak a pályán az elsőhöz képest.
Akkor meg amúgy is mindegy lett volna.
Milyen érzés volt ott hagyni a Meritát ennyi év után?
Furcsa volt igazából. Kicsit sajnáltam, mert a Meridába kezdtem.
Sőt, mondhatni, abba születtél bele.
Igen, ebbe születtem bele, és ugye ők szponzorálnak kiskorom óta, csak már ugye ezt a profi kerékpározást már nem tudták szponzorálni, úgyhogy sajnáltam, de meg kellett hozni ezt a döntést.
De akkor jól váltatok el, tehát nem az volt, hogy itt mindenki felcsapta így az asztalt, és azt mondta, hogy jó, akkor most elegünk van, hagyjuk itt egymást, hanem akkor egy ilyen logikus evolúció.
Igen.
Sőt, a család többi tagja ugye továbbra is ott versenyzik, ha jól tudom.
Így van.
Milyen érzés ilyen fiatalon most, hogy azért hívogatnak tévébe, interjút kell adni, gyakorlatilag félig iskolapadból, hogy éled ezt meg?
Jó érzés is, meg nem tudom, nem olyan jó.
Kicsit szokatlan még ez a világ, gondolom.
Szokatlan, hogy... igen. Szokatlan, mert nem tudok interjút adni, és nem is szeretek annyira. Nem szeretem a saját hangomat hallani, de amúgy meg jó érzés.
Most ülünk még itt ketten ugyanígy, akik nem szeretik a saját hangjukat visszahallani, de hétről hétre muszáj.
Igen, nekem sokkal többet kell hallgatni a saját hangomat, és most már így ennyi 54. adás óta azért relatíve meg tudtam békelni azzal, hogy kicsit egy ilyen autista downkoros hangom van. De nem fura, tehát egyáltalán nem is ismertek, most már tévében is látod magadat?
Na, nem szoktam visszanézni magamat, nem tudom visszanézni magam, de furcsa egy kicsit, de nem érzem még azt, hogy ilyen sztár lennék, vagy nem tudom mi.
Asset sztáról.
Ezt még így nem érzem.
És így a VB után, vagy világkupa futam után volt úgy, hogy oda jöttek nem magyarok, tehát mit tudom, egy külföldi csatornák, vagy külföldi sajtóorgánum, hogy most akkor így kérnek interjút, vagy ilyenek, akik ugye eddig nem is biztos, hogy figyelték a te pályafutásodat.
Hát a cyclocross szezonban rengetegen kértek tőlem ilyen autogramkártyát, meg rengetegen csináltak velem képet, az nagyon jó érzés volt, és már a végén már idegesített, és annyira jöttek oda hozzám, hogy egyszerűen nem bírtam ennyi emberrel képet csinálni, de most itt a Covid alatt ez így elveszett, és hiányzik már. Nagyon furcsa volt ez a világbajnokság, így nem is tudtam neki úgy örülni, mint mondjuk a cyclocross VB-n szurkolók nélkül. Nagyon furcsa volt.
Te egyébként mennyien voltak a pálya mellett? Tehát itt tényleg nem is lehettek nézők, vagy volt korlátozott szám, vagy...
Hát csak az volt néző, akinek volt akkreditációja. Vagy versenyző volt, vagy ilyen segítő.
Hát akkor gyakorlatilag zéró néző, igen.
Igen, kb. Kevesebben, mint a zalaegerszegi országos bajnokságon.
Pedig azt nehéz alulmúlni.
Pont ezt akartam, hogy igazából csak olyan volt, hogy a Magyar Kupának a feeling.
Igen, csak kevesebb versenyző van itthon.
Meg jobb minőségű plakettet adtak a végén talán.
Igen.
Hogy éled meg azt, hogy látod-e azt, hogy mondjuk van-e irítség a sporton belül, hogy mondtad, hogy együtt jártatok válogatott edzőtáborokban, hogy itt a te generációdon belül, ugye most nagyon kicsi kör a magyarországi versenyzői kör, de hogy fiúk, lányok között, aki mutogatta, hogy jobb az ögön is meg tudtam volna csinálni ezt, csak ezért meg azért.
De biztos vannak ilyenek, mindig hallom ezeket, de hát ezt megpróbálom kizárni, és nem foglalkozni vele.
Tényleg, és nem kezdtek el egyébként így Barbiehoz hasonlítgatni? Tehát ugye most már volt több verseny, ahol megverted, köridőben megverted, világkupán. Tehát ennek volt valami vízhangja itthon, vagy nemzetközi szinten, vagy egyebek, vagy nincsenek ilyen összehasonlítások?
Én nem tudom, én erről nem hallottam nagyon semmit. Azt nem tudom, hogy mások mit beszélnek, én erről nem hallottam. De szerintem így nem tudom, nincs értelme amúgy összehasonlítani, hogyha együtt versenyzünk, ott tudjuk összehasonlítani magunkat, így a köridőket annyira nem érdemes.
Igen, nagyon fiatal vagy, látszik a profi íved, de mi lesz a sulival? Ugye a nyelvtanulás az erőltetett pályán?
Hát még most fogok érettségizni ebben a tanévben. Ezt várom, és kíváncsi leszek.
Amilyen mázidva lehet, hogy az is valami Skype-on fog történni, ha így folytatják ezt az egész iskolai cirkusz meg a Covidot.
Igen.
Ja, de figyelj, ne haragudj, 40 perc, mert megszakad az érettségi, visszahívnak, jó?
De amúgy egy ilyen sportiskolába járok, Budapest Baptista sportiskolába, és eléggé jól tolerálják ezt, hogy megértik. Hogy kerékpározom. Úgyhogy ez sokat segít. Mert más sportolók is vannak, akik ugyanennyit hiányoznak, mint én osztálytársaim.
De egyébként ennyi edzés meg verseny mellett, hogy tudod tartani a tanulnivalókat, főleg érettségi évében? Tehát nekem gyakorlatilag akkor is egy ilyen küszöbbe foggal harapás volt, hogy nem versenyeztem mellette, sem komolyan, sem amatőr módon. Tehát, hogy ezt így hogy lehet összeegyeztetni?
Hát nehezen. Mondjuk tavaly ezért is jártam sokat haza Belgiumból, hogy amikor épp nem versenyeztem, akkor iskolába jártam, de úgy járok iskolába, hogy délelőtt edzek, és edzés után egyből bemegyek a suliba, és akkor próbálok mindig felelni, vagy dolgozatot írni, meg mindent, hogyha pont ott vagyok, és általában előre lebeszélem a tanárokkal, hogy akkor miből írok, hogy lesz, és akkor egy dátumot leegyeztetünk, és megyek hozzá. Nem kell szünetbe is lefeleltetnek, úgyhogy mondjuk, hogy itt könnyebb dolgom van, mint egy átlag iskolában, mert tényleg nagyon elnézőek velem.
Tényleg ebben a covidos időszakban most olyan autóval utazol legfőképp, mert ugye igazából repülni se nagyon lehet, még ha tudnál se, mert se repülőjárat nincsen, se semmi, tehát hogy ez azért gondolom sokat nehezít.
Meg nem tudom, hogy 19 évesen van egyáltalán repülő jogosítványod, meg saját reptered, így is nehez.
De azért Belgiumban mennek a repülők.
Aha, akkor ott nincs gáz.
Igen.
Port szempontból merre látod a jövődet, mondjuk egy ilyen 5-10 éves távlatban, ugye mondtad, hogy még most is azt látod, hogy merre kell fejlődni, hogyan kell fejlődni.
Ugye nagy cél nekem most a Tokiói olimpia mountain bike szakákban, meg egyszer szeretnék bejutni egy World Tour csapatba, és nagyobb hangsúlyt fektetni az országúti szakágra. ez igazából a célom. Azért szeretnék VB címeket is.
Azért neked most elég jól jött egyébként ez az olimpia áttolása 2021-re fejlődés szempontból.
Igen, ez nagyon jól jött.
Hogy látod az esélyeidet?
Hát bizakodó vagyok eddig. Szerintem nagyon jók, de ez jövőre fog eldőlni egy világkupán. Talán egy válogató verseny van.
Egyetlen egy darab válogató verseny fog dönteni?
Hát már volt az OB is egy válogató verseny volt.
Az pipa?
És még lesz még egy jövőre.
Hű, azért ez egy technikai sportban azért elég dupla vagy semmi. Mert tényleg jön egy akármilyen hiba, bovden szakadás, akármi, tehát hogy nem egyszerű.
Igen.
És Tomi, már megkérdezte tőled gratuláció szinten, de ugye a World Tour csapatokat te is szóba hoztad, hogy Cross VB, Monti VB után jöttek oda a csapatvezetők másik profi csapatoktól, és azt mondták, hogy Frau Vas, congratulations, amilyen kis jelzés értékű lehetne.
Hát így gratulálni talán nem jöttek oda, de írtak cyclocross csapatokból azért. Csak olyanban meg nem akartam elmenni, mert itt a Dolcsinében szerintem nagyon-nagyon jó helyen vagyok, mert tudok cyclocrossozni, és még országutizni is. Nagyon jó versenyek, nagyon jó versenynaptáruk van.
Nem fognak olyan szorosan akkor, és így megmarad mindenre a szabadságod, arra célzod, ugye?
Igen.
Blanka, én nagyon szépen köszönöm meg, hát itt a jövőre tekintve sok szerencsét, meg kívánok, másrészt azt is, hogy drukkolunk mindketten. Leginkább azt, hogy így évről évre ez a, megint az amerikai sportbuziságom, hogy ez a rendelkezésre állás a legjobb képesség, hogy semmilyen sérülés, hogy ilyen nem várta semmi, ne jöjjön közbe. Ennek a sok munkának meg lesz a maga eredménye, meg az elszántságnak, ami benned van, úgyhogy még egyszer gratula. Nagyon szépen köszönjük, hogy tudtunk beszélgetni.
Köszi szépen.
Nektek, srácok, nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Mindenki vigyázzon magára ebbe a forsadék időbe is, úgyhogy a közúton óvatosan. Bringázzatok egy jót, jövő héten találkozunk.
Sziasztok! Nyugdíjmunkával előre!
Sziasztok! Sziasztok.